www.nagygeneráció.hu.
A következő beszélgetésünk kapcsolódik az előzőhöz, mégpedig a párkapcsolatokról, a szeretői kapcsolatokról lesz szó, hiszen most jelent meg Belső Nóra könyve, egy pszichiáter gondolatai a szeretői kapcsolatokról alcímmel, Utak egymástól főcímmel. A vonalban Belső Nóra pszichiáter. Szerbusz!
Szerbusz, szép jó napot kívánok mindenkinek!
Engem természetesen ebben a műsorban a középkorú generáció és az 50 fölöttiek párkapcsolati viszonyrendszere érdekel, és szeretnék rögtön idézni is egy rövid részletet a könyvedből, ami a következőképpen szól. Egyszer egy 60-hoz közeli férj kért tanácsot, mert rájött, hogy az 50-es feleségének viszonya van, és nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel. Igaz, neki mindig is voltak futókalandjai, na de hogy a nejének, ezt nem tudta elviselni. Hogy van ez?
Igen, és az a helyzet, hogy ilyen eset nem csak ez az egy volt így az én saját praxisomban. Hát ez úgy van, hogy bármilyen életkorban, bármilyen életszakaszban, bármelyik nemnél előfordulhat ez a problematika, úgyhogy nem lehet klisékben gondolkozni, nem lehet azt mondani, hogy csak a férfiak vagy csak a nők viselkednek egy-egy életkorban így, vagy kerülnek ilyen helyzetbe. Hát ez az úr valóban nagyon elkeseredett, valahogy nem tudta elképzelni azt, hogy ez hogy lehet, hogy 50 évesen egy nő ilyen útra lép.
50 évesen, vagy pedig az, hogy az ő felesége, tehát hogy az ilyen kapcsolatokban résztvevők maguknak megengedik, mert hiszen tudják, hogy mi minden viszi őket rá erre, hiányok, boldogtalanság, újdonság varázsa, de ezt nem tudják a saját társuktól elfogadni?
Igen, én azt hiszem, hogy nagyon sokszor a saját társukat másképp látják, tehát lehet, hogy el sem tudják azt képzelni, és pont ezért kerülnek ilyen helyzetbe, hogy a saját társuk is vágyna újdonságra, vágyna ugyanazokra a dolgokra, amikre ő is, csak esetleg valahogy úgy alakult, hogy ezt nem tőlük kapja meg, vagy nem kapja meg tőlük, és egyszer csak neki is hiányozni kezd. Egyébként a kérdésre válaszolva, ennél a konkrét esetnél például pont az döbbentette meg az úriembert, hogy 50 évesen egy nő ilyesmire vágyik, mert ha még 20-valahány éves lenne, az úgy belefért volna, de hogy ennyi időskorban, szóval nekem ez volt ebben az érdekes.
És miért volt ez a férfi számára érdekes, aki maga is 60 éves volt? Miért ő másképp érezte magát? Vagy?
Hát abszolút, abszolút, tehát nagyon sok esetben egy ilyen korú ember, aki ráadásul körbeveszi magát mondjuk például fiatal nőkkel, valahogy a 60 évet nem úgy éli meg, mint egy 60 éves, tehát sokszor megáll az idő, vagy pont fiatalodni szeretne a fiatalabb hölgyek által, és ezért furcsa neki, hogy ha már a feleségén még így is 10 évvel fiatalabb volt nála, de furcsa az, hogy ő ezt megteszi, vagy ő is ugyanilyesmikre vágyik.
Igen, de azt mondod, hogy megáll az idő. Az ember nagyon sokféleképpen élheti át a saját életkorát, legyen 20 éves, legyen 40, legyen 60. Az, hogy ő belülről mennyire érzi magát, hogy úgy mondjam elkopottnak, vagy idősnek, vagy sokat tapasztaltnak, vagy dinamikusnak, az nagyon sokszor szerintem nem az életkortól függ. De írsz valami nagyon szépet, ami talán az 50 fölötti korosztálynak érdekes lehet, amikor önmagát vizsgálja. Azt írod, hogy az elmúlás ellen a szerelem által lehet küzdeni.
Igen, én nagyon gyakran látom azt, hogy, és ezt a könyvben is leírom nagyon sokszor, hogy eleve az ember, amikor tudatosul benne, hogy egyszer csak vége lesz, és közeledik az elmúlás, és nyilvánvalóan az életkor előre haladtával ez egyre erőteljesebben, legalábbis a tudatalattinkban ott van, akkor nagyon elkeseredni, és keresi azokat a külső forrásokat, vagy akár belső tartalékokat, amik túljutatják ezen a szorongáson, ezen a félelmen. És hát a szerelem, ami a megújulással jár együtt, hiszen azért, aki volt szerelmes, az pontosan tudja, hogy micsoda csodálatos érzés az, és mennyire kortalan érzés. Bizony nagyon sokszor gyógyír erre az életállapotra, vagy élethelyzeti válságra, vagy lelki válságra.
Mennyiben más egy olyan ember kapcsolata, akár egy ilyen típusú kapcsolata is, tehát egy külső kapcsolata, aki már sokat tapasztalt. Tehát aki egyrészt tudja, hogy van mit veszítenie, másrészt tudja, hogy mi hiányzik az életéből, harmadrészt pedig lehet, hogy azt is tudja, hogy igazából önmagát keresi. Nem tudom, hogy igazam van ebben.
Én szerintem abszolút, abszolút jól látod. Én is úgy veszem észre, azt tapasztalom, hogy minél idősebb valaki, minél tudatosabban éli az életét, minél több helyzet volt már az életében, amikor is az érzelmeiről, saját magáról el kellett gondolkodnia, annál nagyobb bölcsességgel vág bele új helyzetekbe, új kapcsolatokba, vagy akár új szerelembe. Egészen más minőségű kapcsolatok ezek, mint sokkal fiatalabb korban. Tehát szinte azt kell mondjam, hogy sokkal tudatosabb választások vannak. Mindenki tudja, hogy éppen mit szeretne kapni attól a kapcsolattól, mik a határok, meddig lehet elmenni, mi fér bele, mi nem fér bele. Tehát nagyon, nagyon egyszerűen fogalmazva, én azt hiszem, hogy a tudatosságban van a nagy különbség életkorok szerint.
Arról, hogy hogyan viszonyul ehhez a társadalom, erről nem tudom, hogy te mennyit írsz ebben a könyvedben, hiszen most beszélünk valamiről, amiről mindenki tudja, hogy létezik, ami nagyon sok örömmel, ugyanakkor rendkívül sok szenvedéssel, önmeghasonlással és konfliktussal is tud járni, tehát korán sem olyan egyszerű, mint ahogy azt az emberek általában kívülről megállapítani szokták, és ahogy te ezt írod, nagyon fontos lenne szembenézni azzal, hogy ez a fajta viszonyrendszer vagy kapcsolati háló létezik azóta, mióta a házasság létezik, és ezt te azért írod le, mert úgy gondolod, és ebben én nem vagyok biztos, talán könnyebb akkor megérteni, felfogni, vagy esetleg annak az embernek, aki úgy érzi, hogy ezt elszenvedi a másiktól, megérteni.
Igen, én azt hiszem, hogy egyrészt, hogyha valamiről nem beszélünk, attól az még létezik. Tehát a szeretői viszonyok is létező dolgok, így ezt én azért a könyv elején elég részletesen megpróbálom körbejárni, hogy mik a társadalomnak a megítélési szempontjai, gondolkodom egy kicsit együtt az olvasóval az erkölcsről, egyáltalán mi az, hogy erkölcsös dolog, milyen felfogások léteznek e tekintetben.
És mi az, hogy erkölcsös dolog, ha már itt tartunk? Mert ez egy komoly kérdés.
Koronként, kultúránként változó dolog, tehát én azért arra a következtetésre jutok, hogy olyan, hogy általában erkölcsös ilyen nincs. Még a jog is úgy fogalmaz, hogy erkölcsbe ütköző cselekedet, de az a bírónak a megítélésétől függ, hogy ő mit ítél erkölcsbe ütközőnek egy adott esetnél, tehát minden esetet külön kell vizsgálni. Tehát nincs ilyen, hogy erkölcsös, és ez egy nagyon érdekes dolog, tehát minden társadalom, minden csoport, vallási, kulturális csoport külön erkölcsi normákat tart fenn magának, és ez lehet, hogy most létezik, lehet, hogy 20 év múlva változni fog. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. De visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy a megértésben ez miért segít, azért, mert én azért az az alcím, hogy egy pszichiáter szemszögéből, mert hiszen én az ilyen problémával küzdő embereknek segít a munkám során, és próbálunk megoldást találni, vagy kiutat, vagy az elfogadás útját megtalálni, és én azt tapasztalom, hogy először is meg kell érteni, hogy mi miért történik. Tehát, hogyha az ember körbejárja a helyzetet, értelmezi a saját és a másik viselkedését ebben a szituációban, akkor sokkal könnyebb feldolgozni a történteket, és akár tanulni is belőle. Tehát nem ítélkezni kell, hanem önmagunkat és a másikat megérteni.
Ki tudja megérteni? Kire gondolsz most? Az embernek önmagára, aki ezzel küszködik, hiszen azért tegyük hozzá, igen, legalábbis a könyvedből is az derül ki, hogy ez sokszor küszködés.
Így van.
A társnak, aki az alapvető társ, mondjuk egy házastársnak, és annak a harmadik embernek, aki teljesen mindegy, hogy milyen nemű és milyen korú, de benne van egy kapcsolatban?
Igen, tehát én a könyvben megpróbálom mind a három szempontot egy picit körbejárni. Tehát, hogyha három emberről beszélünk, akkor mind a háromnak a maga szemszögéből, ha úgy vesszük, sokszor igaza van. Tehát szenved az is, aki megcsaltá válik egy ilyen helyzetben, nagyon sokat szenved, nagyon sokat küzd az, aki részt vesz, ő a megcsaló, és a harmadik szeméről sem érdemes elfeledkezni, mert nagyon sok esetben az ő szenvedése is lényegesek. Én mind a hárommal találkozom, tehát mindig más ember ül ott, és más szemszöget kell nekem figyelembe venni, mondjuk ha így a pszichiátriai munkámat nézem, de valóban ezt érdemes körbejárni, tehát kibocsát meg kinek, ez mindig a szituációtól függ, hogy...
Igen, de ha mind a három ember szenved... Hiszen azt mondtad, akkor mire való ez az egész?
Nem mindig, ez azért nem szeretném ennyire eltorzítani a dolgot, mert nem mindig szenved mind a három ember.
Szeretnék egy rövid részletet felolvasni, egy Kosztolányi Dezső vers részletet, amit te a könyved elején és a végén is szükségesnek tartasz leírni, igen, ami így hangzik. Ne hazudj, ne hajj meg, élj benne, ez a nagy pillanat, vigyázz. Na most ezt nagyon röviden értelmez nekem, légy szíves, mert ez egyfajta kettősséget is tartalmaz, úgy érzem.
Hát így, ahogy most elhangzott, egyfajta kettősség, tehát lehet így is látni a dolgokat, lehet úgy is. Nagyon sokszor, amikor azt gondoljuk, hogy öröm ér bennünket, abban már borítékolva van a bánat is, vagy a későbbi keserűség is, és fordítva, én szerintem ez a vers azért élik az elejére is, és a könyv végére is, és azért választottam, mert az elején akár az tűnne úgy, hogy egy boldogságról szól ez a történet, a szeretői kapcsolat. A végére viszont, aki elolvassa a könyvet, és ezen tényleg elgondolkodik, a vigyázz szó, mint végkicsengés, ott tud maradni.
És még valami, csak egy mondatban, te a boldogságot támogatod, mindegy, hogy milyen formában.
Hát a mindegy, hogy milyen formában...
Ezt írtad le a könyvedben. Igen, tőled idézek.
Jaj, köszönöm szépen. Igen, hát nyilván ez egy szövegkörnyezetben van elhelyezve, de alapvetően igen. Tehát pszichiáterként nyilvánvalóan az adott egyénnek az egyéni életútját, az egyéni boldogulását kell támogatnom. Így van.
Köszönöm szépen Belső Nórának. Az Utak egymástól című könyv kapcsán beszélgettünk. Szervusz, köszönöm.
Szépen én is.
A hírek után folytatjuk.